És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei, a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem és a Szépvízi Csengő Szövetkezet. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzemben vagyunk, ahol egy olyan termékről fogunk beszélgetni, amit bevallok töredelmesen, sose kóstoltam a disznófősajtról. Ezért azt kérem, hogy úgy beszéljen nekem róla, hogy kívánjam meg és vásároljak én is.
Ez meglepő, hogy nem fogyasztott disznófősajtot a Benedektől, nem tudom, más üzemtől igen, de most nem lényeges ez. Nagyon egyszerűen disznófejből van készítve, hátsó csülökből, le van főzve, lepucolva a csontokról, szépen összedarabolva. Utána elkészítjük a felöntőlevet a főzőlépből. Fűszerek vannak hozzáadva.
Ebből lehet megtudni egyet-kettőt? A fűszerekből?
Fokhagyma van benne. És még egyebek, mert érzik az ízén is azért jellegzetessége. Még a másik jellegzetessége, hogy füstölve van, tehát egy füstölt disznófősajtról beszélünk, és ezért nagyon keresett a piacon. Tehát ebből is a termelésünk állandóan magas. Nem fejezem ki magam számokba, de minden nap készítjük. Frissen minden nap készül a gyárba disznófősajt.
Hogyha összehasonlítanánk a kocsonyával, akkor hasonló az íze?
Nem.
Nem?
Nem, hát másabb. Ugye nem hasonló.
Főleg, hát, hogy füstölve is van, ugye?
Igen, ez füstölve van, kocsonyán is füstölve.
Kinek ajánlaná? Vagyis, hogy ha valaki most bemegy vásárolni, akkor egy-két szeletet vásároljon belőle, vagy érdemes megvenni egy nagyobb darabot, mert eláll a hűtőben, lehet tárolni esetleg egy-két napig, vagy hogy ajánlaná ennek a vásárlást?
Hát egy-két szelet szerintem kevés. Túlhozni nem kell, mert minden nap lehet frisset venni, de hát 2-3 napig biztos eláll a hűtőbe, amíg az ember is ugyan kívánja, mert ugye egy nagyon hosszasan letett holmit már az ember nem kíván a hűtőből elővenni, de nem mintha gond lenne vele. Ha meg van vágva, természetesen picit rövidebb, tehát jobban van téve annak, hogy megváltozik valami benne, de például egy ilyen épdisznófő sajta nagyon hosszasan eláll, akár 25-30 napig is semmi gond nincs hűtve.
Hidegtálakra tanácsos vásárolni?
Lehet. Mert nagyon jó az állaga, tehát nem olyan, hogy egy szobahőmérsékletnél megadja magát 10 perc alatt, hanem jól tartsa azért az állagát, és az lényeges a disznófősajtnál, tehát nagyon jó hidegtálakra is.
Köszönöm szépen, és reméljük, hogy mindenki megkívánta a disznófősajtot is. Köszönöm.
Reméljük, köszönöm is.
Krisztina történetét véletlenül ismertem meg. Márha vannak véletlenek. Családon belüli erőszak jellemét megrajzoló rendezvényen mesélt gyermekkoráról, fiatalkoráról. Bátorsága meglepett, már akkor. A műsor indulását követően sokat gondolkodtam, kérjem-e arra, hogy beszéljen az életéről. Mert bár hiszem, hogy ezekről a kérdésekről is el kell kezdeni végre nyíltan beszélni, mégsem szeretném őt kitenni a kommentelők vádaskodásának, gyalázkodásának. Krisztina vállalta a beszélgetést azért, hogy mással ne történhessen meg az, ami vele megtörtént. Hogy legyen szemünk, és vegyük észre, ha egy gyermek hasonló körülmények között él. Hogy legyen bátorságunk segíteni, ha látjuk, hogy valaki hasonló helyzetben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetsz velem. És én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy egyáltalán kérdezzelek-e meg, hogy vállalod ezt a beszélgetést, vagy ne. Mert én téged nem szeretnélek egyedül rossz helyzetbe hozni, vagy egyáltalán kitenni annak, hogy bármilyen rossz következménye legyen rád nézve ennek a beszélgetésnek. De ugyanakkor személyes tapasztalatból tudom azt is, hogy azokról a kérdésekről, amelyekről nem beszélünk, a családon belüli erőszak, a családon belüli gyerekek ellen elkövetett fizikai bántalmazás, szexuális bántalmazás. Tehát ezekről nem beszélünk, magyarul úgy teszünk, mintha nem létezne. Mi egy ilyen nagyon szép közösségnek szeretnénk beállítani magunkat, és olyannak szeretnénk látni magunkat, és ez nem mindig van így. És én azt gondolom, hogy már pedig azért kell ezekről beszélni, hogy akik benne vannak, azok kapjanak egy kapaszkodót. Lássák meg, hogy nem egyedül vannak ilyen helyzetben, hogy lehet kiszállni, hogy lehet esetleg segítséget kérni, hát ha talán azt is elmondod, hogy hogyan, hogy meg is hallják.
Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a megtapasztalásomról. Hálás vagyok érte, hogy eszközzel lehetek másoknak megtalálni a kiutat. Gyermekkoromban nagyon vágytam a szeretet után, hogy megtapasztaljam az elfogadást, hogy én kellek a szüleimnek, a környezetemnek, hogy fontos vagyok számukra. Úgy értünk, hogy ezt megtapasztalni nem tudtam. Alkoholizmus, agresszió, szóbeli, meg fizikai agresszió jellemezte a szüleim életét, tehát folyamatos volt a konfliktus közöttük, ami kihatott a mi gyermeki világunkra is. A félelem, a visszahúzódás, inkább ez jellemezte az életünket. A világért sem mertünk volna segítséget kérni senkitől, tehát rettegtünk a megtorlástól. Ha bizonyos helyzetben, ahol éppen egy konfliktus teremtődött meg, ebben a helyzetben, hogyha bekerült egy idegen, nem családtag, és esetleg tanúja volt a konfliktusnak, akkor sem mertem volna szólni neki, hogy segítsen rajtunk. Sőt, sokszor olyankor még meg is szorították a kezemet, hogy a hátulról belém csíptek, hogy nehogy megmukkanjak, vagy nehogy jelezzek, hogy nekem ez fáj.
Ez azért volt, hogy a kép, a külső kép, az image, az maradjon éppen?
Valószínű, igen, mert ezt elég nehéz lett volna bevállalni, a háttéréletünket. Tehát az image-re nagyon ügyeltek, és ügyelnünk kellett azt a képet mutatni, amit nekünk mutatni kell egy értelmiségi családnak.
Egy értelmiségi családról beszélünk?
Egy értelmiségi családról beszélünk. Nagyon szegény anyagi körülmények között éltünk, ez igaz, de igen, értelmiségi családról beszélünk.
Ennek ellenére azt gondolom, hogy mindenki tudta. Az egész falon.
Ezt nem tudom.
Ez nem derült ki soha?
Ez nem tudom. Nem hiszem. Tehát nagyon ügyesen volt ez elrejtve. Nem hiszem, hogy meg kiderült volna. Hát talán a szomszédok, de az se biztos. Nem. Mikor a szomszédok jöttek hozzánk, tehát nagyon kevesen jártak hozzánk, de amikor jöttek, akkor azt, hogyha előre bejelentették, akkor előtte nagy takarításba kezdtünk, és nagy rákészülettel fogadtuk a vendégeket.
Tehát egy ilyen ideális családképet.
Ideális családkép.
Mekkorák voltatok ti gyerekek, illetve hogy te kicsikorra ebbe születtél bele gyakorlatilag, vagy egyszer csak megváltozott valami? Vagy nem emlékszel erre?
Nem emlékszem. Nem emlékszem, valószínű, hogy úgy ebbe belefolytam. Én vagyok az első gyermek, és a konfliktusok egyre fokozottabbakká váltak. És ahogy úgy születtek a többiek, ez úgy egyre inkább kiéleződött.
Azt szeretném, hogyha azt elmondanánk, hogy itt nem arról van most szó, hogy a szüleiden el akarjuk verni a port, úgymond. Vagy nem arról van itt most szó, hogy akkor bosszút állni rajtuk. Tehát, hogy itt nem azért beszélgetünk, hanem azért, hogy millió gyermek így él ma is. És akkor esetleg folytasd kérlek szépen, hogy hogy történt tovább.
Arra a kérdésedre visszatérve, hogy ez nem derült ki a környezet számára, körülbelül 5 éve kaptam egy visszajelzést, egy nevelő megjegyezte, visszaemlékezve a mi gyerekkorunkra, hogy olyan szomorúak voltak a szemeitek. Szóval érzékelte valamilyen szinten, de mivel vigyázni kellett nekünk arra bizonyos imidzsre, így, és azt nagyon jól csináltuk, így nem leződött le a dolog. És a szeretet éjségen megyünk tovább. Egy közeli családtag, nem a szüleim közül, nem vérrokonom, de folyamatosan bármikor hozzánk jöhetett ez a férfi. Én bármikor az ő felügyeletére voltam bízva. Akkor ő azt a helyzetet kihasználta szexuálisan. Azt tanította nekem, hogy ő lesz az én mesterem, aki megtanít szeretni.
Hány éves volt?
Nem tudom. Nagyon kicsi. Nagyon kicsi.
Akár 8-9-10?
Még korábbi. Óvodáskor. Tehát ő ez az első időszak. Igen. És ő látta, de családtag volt, belelátott a család életünkbe, és mindig azzal jött, hogy ő tudja azt, hogy engem a szüleim nem szeretnek. És akkor gyere ide, búj ide hozzám, és megsimogatott. Tehát ilyen kedvesen közeledett hozzám, hogy ő majd a pártomat fogja, hogy ő engem ismer, hogy ő engem szeret, meg is dicsért, és megölelgetett. Tehát ezek ebben az ölelésben én még nem láttam, hogy ebből mi lesz, de ebben már benne volt a birtoklás és a kévágynak a csipetkéje. És ez úgy sodródott, tehát ebben úgy sodródtam. Egy idő után azt vettem észre, hogy már ha ő megérkezik, akkor én elbújok. Erre emlékszem, hogy elbújtam be a szekrénybe, be ajtóháta mögébe, ahova csak hirtelen tudtam. De mindig rám talált, és én sosem nem mertem szólni senkinek. A szüleimnek nem, mert ott bizalmatlanságot tapasztaltam, és valóban ezt a szeretetlen légkört. És az ő párjának nem mertem szólni, tehát senki nem volt, akinek mondhattam. Ez körülbelül úgy óvodáskorba kezdődött. Érdekes, hogy az iskoláskor elején én már éreztem, hogy ez nem jó. De nem tudtam megfogalmazni. Tehát éreztem, hogy ez nem az, aminek lennie kéne. De nem... Tehát az annyiszor visszagondoltam erre az időszakra, hogy én ott mit kellene tegyek, és nem tudok mást mit mondani. Nem tudom.
Ebben a mit kellett volna tegyekben? Mennyi a bűntudat? Mennyi az önostorozás?
Mivel magamra számíthattam. Tehát úgy érzem, hogy nem számíthattam senkire. Tehát én kellettem megvédjem magamot és a testvéreimet. Tehát ez a felelősség, tudod, ami farcs, meg egy 8 éves, 9 éves nem tud felelősséget vállalni magáért. Ezt most már tudom, de abban a kisgyerekben És hogyha visszatérek ahhoz a kisgyerekhez, akkor még mindig ez a felelősség, vállalás önmagamért, gyerek, a testvéreimért, ez élő. Én mindenki fele megkeseredtem egy idő után. Szüleim fele, tanáraim fele, Isten fele, én lázadó voltam, csendes, agresszív. Aki csendben van, de ha helyzetbe kerül, akkor nagyon agresszív. És nem afele ment az agresszivitásom, nem afele tört ki, aki bántalmazott, hanem a világ fele.
És magad.
És magam fele.
Hány éves volt akkor ez a férfi? 20, 30, 50?
Huha! Jó, mivel... Hát olyan... Körülbelül olyan 20 évvel lehetett idősebb, mint én. Körülbelül 25-30 évvel. Hát olyan, olyasmi. Olyan 40 év körüli lehetett.
Mert én azt próbálom kitalálni, úgymond, hogy tudatában volt-e annak, hogy ő mit csinál?
Hát akár 35 volt, akár 45. Igen. Én azt kell mondjam, hogy ő igen.
És ez folytatódott, amikor kisiskolás voltál is?
Igen. Igen, végig, folyamatosan.
A ti otthonotokban?
A mi otthonunkban, a nagyszüleim otthonában, nagyszüleimnél, autóban, bárhol, ahol elkapott. Tehát egy idő után én már menekültem tőle, tehát nem akartam vele kettesbe maradni. Viszont ezt nem tudtam mindig megoldani. És akkor tehetetlenül hagytam. Ezt újra nem tudom megmagyarázni, mert ez volt az első vádpont, amikor elmondtam a szüleimnek, hogy hát miért engedted. De én annyira rettegtem, és egy burok vett körül engem, ami teljes tehetetlenségre kötözött meg.
Én azt nem bírom elképzelni, hogy nem vette észre senki.
Mi ebben a családban a munkára voltunk nevelve. Ezzel nincs baj. De a szabadidőnk az akkor vált aktívvá, ha nem volt munka. És amikor szabadidőnk volt, akkor azt tettünk, amit akartunk. Tehát gyakran a társ felügyelet nélkül voltunk el. Úgyhogy én ezzel magyarázom, hogy nem vették észre. Oda mehettünk, oda vihettek, ahova éppen akartak, vagy ahova mi akartunk menni.
Tehát gyakorlatilag akár órákon keresztül is hiányozhatta, úgyhogy senkinek nem tüntetsz fel?
Igen, ha nem volt munka. Ha volt munka, akkor arra ott jelentkezni kellett, és kellett csinálni a feladatot, ami ki volt adva. Magánvállalkozást indítottak a szüleink, és abba kellett besegíteni. Aktívan.
És ez mindhármatokra jellemző volt, vagy te voltál, aki ilyen szigorban?
Eleinte én voltam a nagyobb, és ez nálam locsont. Jobb, hamarabb. De a testvéreim is ugyanezt kellett tovább csinálják. A szexuális bántalmazás, az őket nem érte el. Tehát őket meg tudtam védeni. Ennyi a sikerélmény. Tehát a hugomat már nem kaparinthatta meg. Próbálkozott, de nem kaparinthatta meg. Én 14 éves voltam, amikor az utolsó alkalom volt. Onnantól kezdve tudtam kiállni magamért, egyáltalán merni kiállni magamért, és lázadtam az egész világ ellen. Tanárok, osztályfőnök, minden felnőtt ellen lázadtam. Valójában a felnőttektől megundorodtam. És megundorodtam magamtól is, aki éppen felnőtni készültem. Azt éreztem, hogy én nem akarok felnőtt lenni. Én nem akarom ezt a felnőtt életet élni. Olyan mély gyűlölet fogott el mindenki irányába. azok irányába is, akik jól élnek, akik békébe élnek. Nem tudtam kapcsolatokat teremteni olyan gyerekekkel, fiatalokkal, akiknek az életük rendezett. És egy idő után le is néztem őket. Tehát kialakult egy gőgösség is, és egy ez a belső agresszivitás, ez hát gőggé formálódott.
Senki, de senki, egy tanítónéni, egy szomszédnéni, egy tanárnő, egy iskolapszichológus, mert hát az már a 90-es évek, amikor azért már nem olyan ritka, hogy... Tehát, hogy senki, aki észrevette volna azt, hogy itt van egy helyzet, amivel valamit kezdeni, vagy hogy egyáltalán beszélgessen, vagy senki meg se kérdezte, hogy miért vagy esetleg ilyen, amilyen vagy, mert ezek szerint akkor a viselkedésed nem volt egy hétköznapi viselkedés, például az iskolában mondjuk, hanem észrevehető volt, hogy esetleg valami...
Ha észrevették a furcsa viselkedésemet, akkor az iskolai agresszivitás területére lépünk át. Tehát átlépünk ezzel az iskolai agresszivitás területére, amikor a tanár a diákot bántalmazza. Nem szexuálisan, hanem az intézmény adta a lehetőségeket kihasználva. Szóbeli bántalmazásról van szó. Vagy volt egy olyan tanárom, aki férfi ember, aki ha hozzám ért, én leblokkoltam. Dolgozatírás közben odajött hozzám, és a krétával elkezdte a nyakamat írogatni, vagy a homlokomat, és én órán azon az órán nem írtam semmit. Ha felállni kellett, akkor én voltam, aki legelül ültem, a lábaival lefogta a lábaimat, és felszólított, hogy álljak fel, és mondjam a leckét. 9. osztály ez. És én nem tudok felállni. Én ezzel az erővel nem tudtam mit kezdeni, tehát lefogytam. Ugyanebben az iskolában, na ennek következtében megbuktam. Én évet ismételtem. És első nap az iskolában, tehát évismétlés után, első nap, egy új osztályfőnökhöz kerültem. Viszont késtünk, mert otthon még el kellett végezni azt a munkát, ami nekünk ki volt adva reggelre. És emiatt a 9-re érkeztünk be. Bemegyek az épületbe, az osztályfőnököm éppen ment órára egy másik tanárnővel, állt a lépcsőkön. Én megérkezem, bemutatkozom, tehát köszöntem, bemutatkoztam, és elmondtam, hogy én vagyok az a diákja, aki megbuktam, és tanár úrhoz fogok ezentúl járni. A mellette levő tanárnő erre azt mondta, végig mért, és nevén nevezve az új osztályfőnökömöt, te utolsó éveidre még egy ilyen nagy nyűgöt veszel a nyakad közé? Hát hol van az eszed? Erre az osztályfőnököm felén fordulva mondta, hogy menjek szépen fel az osztályba, üljek le. Tehát a tanárok, ezt nem nekem mondta a tanárnő, a kollégájának mondta, de előttem. És én voltam az a nagy nyűg.
És tegyük hozzá, anélkül, hogy elmondanánk, hogy melyik iskoláról beszélünk, hogy nem egy falusi utolsó iskoláról beszélünk, hanem a megye egyik elit gimnáziumáról.
Ez egy gimnázium.
Nem mondjuk el, hogy melyik, de egyik legjobb gimnáziumról.
Amiért hálát adok, hogy ez az osztályfőnök, meg az új tanárok, akik akkor az új osztályomba tanítottak, ott a tanáraim többségét tényleg a munka szeretete, a gyerek szeretete jellemezte. Tehát ott a matek tanártól kezdve mindegyik az elfogadást tanúsította irányomban, nem beszélve az igazgatót. És ezek az elfogadások, amikor úgy néztek rám, hogy nem elítéltek, azt éreztem. Tehát amikor belenéztek a szemembe, és láttam a szemükön keresztül azt, hogy én el vagyok fogadva, úgy olyannak, amilyen vagyok éppen. Ez akkora erőt adott, hogy én azt a 2 évet abban az osztályban elsők között végeztem. És az érettségén én voltam a második. Úgyhogy ott sikerült ezt az egész nyűgöt úgy letenni, vagy azokra figyelni, akik szeretnek. És ezt akarom mondani azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek, hogy nem feltétlenül kell mindig beszélni az életünk negatív oldaláról, de bele kell kapaszkodni azokba a tekintetekbe, azokba a szerető tekintetekbe, amelyekkel találkozunk a mindennapjainkban. Nekem az nagyon sok erőt adott. A 2 időszak között, mármint a gimnáziumi éveim első 2 éve az lógásról szólt. Tehát én rengeteget lógtam, rengeteget aludtam padlásokon napokig. Nem akartam az emberek közé kimenni. Ekkor változott a testem is, és utáltam, hogy nő vagyok. Utáltam magamot. Csoda, hogy nem lettem öngyilkos ott valamelyik rossz pillanatomban.
Cigipia?
Nem. Igen, 5. osztályban olyan sok cigarettát elszívtam, hogy attól kiüttem magam, és ott megfogadtam, hogy nem fogok cigarettázni. A veszély, amiben szinte belesodródtam, a párkapcsolatok tere. Tehát nem voltam alkoholista, nem voltam cigifüggő, a párkapcsolatok. Ott szédítettem a fiúkat, ahol csak én akartam. Nem mentem testi kapcsolatba belem, de ez a húzzuk fel az idegeit, és játszodjunk vele, ez jellemző volt rám. Míg aztán azt is le tudtam később tenni, és kitisztultak a dolgok.
Még egy dolog, ami megfogalmazódott bennem, hogy barátok. Hogy nem volt senki, mondjuk egy kislánynak, azért a lányoknak elég sok barátja szokott lenni. Hogy nem volt bár egy valaki, akivel olyan közel tudtál volna kerülni, hogy beszélgess vele. Tehát annyira elképzelhetetlen nekem ez, hogy egy család tud így működni. Vagy...
A testvéreimmel ezt sokszor elkacagtuk, hogy bármit elkezdtünk valakinek mondani, azt tapasztaltuk, hogy nem érti. Ha gyereknek mondtuk, velünk egykorúnak, azért próbálkoztunk ezt úgy feltárni, de azt láttuk, hogy nem értik, hogy létezhet a mai világban ilyen helyzet. És hogyha nem értették, így nem volt, ahol, nem volt ez a szál, ez nem működött.
Egymásnak ti hárman jelentettetek biztonságot?
Igen.
És ma is jó
a viszony. Ma is. És akkor térjünk rá a mára körülbelül.
Még egy kicsit mesélted a múltkor, és ez nekem olyan döbbenetes volt az is, hogy a bent lakásból, amikor nem akartál menni, hogy találkozz vele, és kirángattak, létezik olyan, hogy egy nevelő nem fogja fel, hogy egy lány nem akar valakivel találkozni, és akkor odaállni mellé, nem kérdezni semmit, csak odaállni mellé, és elfogadni az ő döntését?
Abban a helyzetben én már a csatoktatásban, az indulatosságban menekültem, és így fejeztem ki, hogy nem akarok menni. És mivel én szembevágtam az osztályfőnökkel az ajtót, úgyhogy csattant és rittyent, az egész épület zengett bele, ez a gesztusom elborította. És csak arra figyelt, hogy én a diák, aki 9-es vagyok, hogy már észreltem vele szembe csapni az ajtót. Itt már nem volt szó arról, hogy megbeszéljük, és ő dalágugoljon mellém, és én elmondhassak neki bármit is.
És úgy is kényszerített, hogy igenis menjél és találkozzál, és akkor is el kellett menned
vele? El kellett mennem, igen. Másnap az éppen aktuális igazgatóhoz vittek, hogy vessen ki az iskolából, vagy a bent lakásból, vagy valahonnan. És az az igazgató volt az, aki úgy leült, és nem ment bele a mélybe, de nála éreztem azt a csendességet, elfogadást, azt a bizalmat, ami engem afele irányított, hogy éreztem, hogy van kiútom abból, amiben vagyok. Hát ott éreztem meg először azt, hogy van kiút valahol. És ez a kiútkeresés egyre inkább felerősödött bennem. Tehát ott az igazgató irodában, ahogy ő beszélt velem, én nem szoktam szerintem semmit hozzá, csendben voltam, de ahogy ő beszélt velem, bennem akkor született meg a remény. És ez fokozódott, egyre inkább erősödött az évek folyamán. És azt kerestem mindig, hogy hol van a kiút.
És még egy kérdés, hogy édesanyáddal, édesapáddal soha nem próbáltad meg elmondani nekik? Vagy esetleg szerinted tudtak róla, csak nem mertek szembenézni vele? Mert nem tudunk, vagy nem mindig van erőnk szembenézni olyan dolgokkal, amiért mi vagyunk elsősorban felelősek.
A szexuális bántalmazásról beszélni nem tudtam, egészen addig, amíg részt nem vettem egy lelki gondozáson. Az Kolozsváron a Katolikus Egyetemi Lelkészség keretein belül egy olyan alkalom volt, ahol lelki gondozók, tehát szakképzett lelki gondozók segítettek bennünket, és itt volt az a lehetőség, hogy én elkezdek megbocsájtani. Itt tudtam kimondani azt a szót, hogy megbocsájtok mindent. Nagyon nehéz volt ezt kimondani, nagyon nehéz volt erről beszélni valakinek is. De az a sok reményfakadás, amiről az elébb beszéltem, az ide vezetett erre a lelki gondozásra. És ott kimondtam először, nem éreztem, hogy megbocsájtani szeretnék, nem, hogy semmi érzelmet nem éreztem, semmi szeretetet, sőt, dühöt, haragot, mindent. De ki kellett mondanom, hogy én magam felszabaduljak ebből a haragból, abból a fogságból. Mikor ez megtörtént, hiszem utána el voltam gyonni a Szent Mihály templomban, és gyonás után úgy jöttem onnan ki, hogy ugráltam a Kolozsvár központjába, úgy táncoltam, ugráltam fényes nappal, tehát annyira könnyűnek és szabadnak éreztem magamot, mint azóta soha nem. De hogy az egy nagy csomaglerakó volt az a szentgyonás. És ekkor tudtam beszélni nekik, a szüleimnek, meg bárkinek, akivel előjött ez a téma. Tehát ez volt az a pont, ahonnan azt mondtam, hogy én tovább nem hallgatok. Mert egyrészt nekem volt szükségem rá, hogy beszéljek róla. Nem azért, mert elítélem, hogy az a megbocsájtás az nem teljes. Az egyre, ahogy telt az idő, egyre teljesebbé vált. Nem éreztem irányába haragot. Sem az, hogy valaki számon kérje őt, hogy velem mit tett. Tehát teljesen el tudom engedni. Viszont fontosnak tartom azt, hogy beszéljek róla. És az első a szüleim már való beszélgetés volt.
Hogy zajlott ez le?
Hát külön-külön.
Idős szülőkre gondoljunk?
Hát abban az időben nem voltak még idősek.
Kivel volt nehezebb?
Hát mind a kettővel nehéz volt. Mert ők azt hitték, hogy én azért mondom el nekik, hogy mert hibáztatom őket. Holott ez már nem erről szólt, és folyamatosan zajlott bennem a szüleim és a gyermekkorom feldolgozása is, tehát a felőik is elindult a megbocsájtás, az elfogadás. Tehát ez a gyógyulás folyamat, ez nem csak a szexuális bántalmazó irányába indult el, hanem a szüleim fele, tanáraim fele, vagy akikkel így találkoztam, és akár meggátolhatták volna az eseményeket. Tehát mindenki fele kellett ezt a feldolgozó folyamatot végeznem, tudatosan. Nem akartam, nem volt rá kedvem, nem éreztem jól magam ebbe a helyzetbe.
Nem volt könnyű valószínűleg.
Nem volt könnyű, de tudtam, hogy a döntésemen múlik a saját békém is.
Kértek tőled bocsánatot?
Nem, nem kértek bocsánatot, és ezért nem. A gyerekkoromért igen.
Belátták?
Most a gyerekkoromért igen, azért igen. Igen. De ezt, ez a személy, ez már megvan halva. Tehát én úgy élem le az életemet, hogy soha az ő szájából nem fogom hallani, hogy meg, bocsáss meg. De nekem az ő bocsánat kérése nélkül kell szabadon élnem. Ezért nem függ az én bocsánatom az ő bocsánat kérésétől. Vagy lehet, ha élne, se lenne képes soha felismerni a tetteit. Úgyhogy nem hiába vártam volna, hogy én akkor megbocsájtok, ha ő majd tőlem bocsánatot kér. Erre a pillanatra.
Felnőttként találkoztál vele?
Igen. Felnőttként találkoztam vele. Amikor utoljára találkoztunk, akkor én csak annyit tudtam neki, mert akkor már keresgetett, hogy mint felnőtt, és hogy mint asszonyhoz is próbált közeledni. Ők időközben külföldre költöztek, és a látogatásakor tudtam mondani azt neki, hogy megbocsájtottam, anélkül, hogy ő kérte volna, vagy bármi. Tehát megbocsájtottam az eddieket, elengedek minden tartozását, amit irányomba tett, elkövetett, magáztam. De ide többet ne jöjjön. Tehát akkor még itt tartottam. Én nagyon sokáig hibásnak és mocskosnak, tehát lemoshatatlan mocskosnak éreztem magamot. És emiatt értéketlennek. Meg kellett forduljon ez bennem, hogy én úgy vagyok értékes, ahogy most vagyok, hogy becses vagyok. És ezeket el is kellett hinnem. És még valamit el kellett fogadnom és hinnem, hogy azokban a helyzetekben, amikor én szenvedtem, akkor velem volt Isten. Mert ugye azt mondjuk, hogy hol van Isten, hogy nem, miért engedte ezt megtörténni velem? Hiszen én gyermek voltam, ártatlan, miért nem akadályozta meg? És ő nem akadályozta meg, nem akadályozhatta meg, mert ezt eldöntötték, hogy velem ezt fogják csinálni, de hogy ott volt velem. És amikor ezt megértettem, mondjam így, hogy átéreztem, akkor gyógyult meg az a sebem, ami a létbizonytalanság sebe lenne, ha így meg tudnám nevezni, körülírni. Hogy vigyáznak rám, hogy tényleg a hajamszálamság görbülhet meg. Ezek az ígéretek akkor váltak igazzá az életembe.
Folyamat ez? Kell-e folyamatosan dolgoznod ezen? Illetve, hogy teszel-e nap mint nap azért, hogy tovább és tovább kerülj ezektől a dolgoktól, vagy ez egy befejezett történet?
A megbocsájtás, az önmagam elfogadása, ez befejezett történet. De nem egy pillanatról a másikra történt, folyamat volt. Lehet, hogy át lehetett volna gyorsítani, ha kapok segítséget. De mivel nem kaptam, vagy hát igen, nem kaptam, így kitolódott ez a folyamat, de ez egy lezárult folyamat. Amit kezdek vele, az most is tart. És gondolom, amíg élek, addig tart. Hogy kezdek ezzel az egésszel valamit. Mondjuk úgy, hogy kamatoztassuk. Teremjen gyümölcsöt.
Igen.
Ez folyamat.
És ami még nagyon fontos, hogy mondjunk pár olyan, tudom, hogy nehéz, de olyan konkrétumot esetleg, vagy olyan jelt, amit egy szülő, egy pedagógus észrevehet egy gyereken, vagy hogyha észrevesz a viselkedésén, akkor, hogy mi a jó módszer, mert nem mész oda egy kislány, hogy megkérdez, hogy valaki nem zaklat-e téged. Tehát, hogy kellene ezt jól megközelíteni, vagy egyáltalán mi lenne az, amivel egy gyereknek lehet segíteni, aki mondjuk egy ilyen helyzetben?
Ez a nehezebb kérdés. Ez az a bizonyos folyamat, amiről az elébb beszéltem, vagy amire gondoltam, hogy hogyan tovább, meg ezt hogyan viszem bele felnőtt életembe. Ha a gyermek megtagadja az együttműködést, vagy valamilyen más kirívó viselkedést folytat, ott lehet szó erről az agresszivitásról, vagy bántalmazásról is. De nem feltétlenül kell mindenben szexuális bántalmazást látni. A csonkítások, vagy a sebzések, akár karon, akár térden a körzőjével, ezek utalhatnak belső konfliktusra, vagy meg nem oldott problémákra. Az elzárkózás a család élettől, a bezárkózás egy magán szférába, vagy a elzárkózás a barátok elől, na ez még egy határozottabb jele annak, hogy itt az ideje, hogy több időt tölteni a gyermekkel. És amit szülőknek szoktam mondani, vagy én szülőként is teszem, a személyes időnek a megadása. Nekem is van 3 gyermekem, és tudatosan, tehát nagyon odafigyelve kell velük foglalkoznom, és tudatosítani azt, hogy az együtttanulás, a házi munka, az nem minőségi idő, amit a gyermekkel töltök. Még akkor sem, ha azt együtt csináljuk.
Hanem mi.
A minőségi időt abban látom, amikor a gyermek azt tapasztalja, hogy most rá figyelek. Ezt hol úgy oldom meg, hogy elmegyünk sétálni, vagy kicsit elzárkozzunk az otthoni jövésmenésben, és akkor csak vele vagyok. Ez nem mindig beszélgetés. És ezt szoktam a szülőknek tanácsolni, hogy üljön le oda melléje, vagy feküdjön le oda mellé az ágyban, és hallgasson. Vagy kérje meg a gyermekét, hogy szabad itt lennem veled, ide jöhetek hozzá, de kicsit. Úgy szeretnék itt a közeledben lenni egy pár percet. És hallgasson. Nem mondjon semmit. Mert mi felnőttek sokszor többet beszélünk, és a gyermekek ezt nem tudják követni. Nem, bezárkóznak a sok szöveg, az csak elzárja a gyermeket előlünk. Jobb, hogyha csendben vagyunk. Ott mellette. És talán a gyermek lesz az, aki megnyílik, mond valamit, amin el lehet majd indulni.
Álmodsz ezekről a dolgokról?
Nem. És nem is szoktam ezekről, ezekre visszagondolni, vagy rágódni rajtuk. Amikor lezártam, és ki tudtam mondani, hogy megbocsájtok, meg ezek a gyógyulások, hogy én nőként élhetek teljes életet ezentúl, anyaként is élhetek teljes életet, a munkahelyemen is élhetek teljes életet, ez az én döntésemen múlik. Elengedtem mindent, amivel jövök. Tudom, hogy nélkülük más lennék, más ember, de most már ez a sebzettség annyira részemmé vált, hogy így leszek teljes ember, és így élek lehetőségeim szerint teljes emberi életet, a sebeimmel együtt. És nem mindig tudom a tutit, sokszor tévedek, rontok, de tudom, hogy van felállás, és azt nekem kell tennem, hogy felállok, és újra indulok a jó fele. Rengetegszer megbántok másokat. Tehát én hát nem lettem tökéletes, nem lettem olyan, aki tudom a tutit. Még azon a területen sem tudom, amit én megértem. Tehát mindenképp a szakember tudását én nem tudom. Megértem, de nem vagyok szakember.
Köszönöm szépen.
És köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem és a Szépvízi Csengő Szövetkezet. Viszont hallásra!